Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek szent igéjét, amelyet a zsidókhoz írott könyvből olvasok, a harmadik fejezetből az első 8 versben a következőképpen. Ezért, szent testvéreim, mennyei elhívás részesei, figyeljetek hitvallásunk apostolára és főpapjára, Jézusra, aki hű az ő megbízójához, ahogyan Mózes is hű volt az ő egész házában. Ő ugyanis nagyobb dicsőségre volt méltó, mint Mózes, mint ahogyan a háznál nagyobb tisztessége van a ház építőjének. Mert minden háznak van építője, aki pedig mindent felépített, az Isten az. Mózes is hű volt ugyanaz ő egész házában, mint szolga, bizonyságául annak, amit hirdetnie kellett. Krisztus azonban, mint fiú, hű a maga házához. Az ő háza mi vagyunk, ha a bizalmat és a reménység dicsekedését mindvégig szilárdan megtartjuk. Ezért, amint a Szentlélek mondja, ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg szíveteket. Amen. Keresztény gyülekezet, drága testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, rögtön feltűnik talán mindenkinek ebből az ige helyből a megszólítás, a köszönés, a köszöntés, ahogy a levél írója köszönti a testvéreket, így mondja, szent testvéreim. Nagyon fontos a megszólítás, nagyon fontos a köszönés, a köszöntés, nagyon fontos a levelezésnél akár, hogy az etikett szabályai szerint írjuk meg a levelünket, és úgy búcsúzzunk el, amint illik. Habár manapság már az e-mailek világában kevés ügyet fordítunk erre, nagyon fontos az emberi kapcsolatoknál, találkozásoknál a bemutatás és a bemutatkozás lehetősége, nagyon fontos, és a mi korunk dilemmája is talán eszünkbe juthat a megszólítás, a köszöntés, a köszönésről való gondolkodás alkalmával. A mi korunk dilemmája tegeződés és a magázódás. Ó, mennyi félreértés, mennyi nehézséget okoz ez nekünk. De ezeken felül emelkedve figyelhetünk most a megszólításra, ahogy a zsidókhoz írt levél szerzője megszólít minket, szent testvéreim. Mennyei elhívás részesei, meg is indokolja, hogy miért ez a megszólítás. Szent testvéreim, így szólítatunk meg a mai vasárnapon. Szent, minthogyha tökéletes volna? Aligha. Szent. Szent úgy, mint akik Isten számára elkülönítettek. Szentek vagyunk úgy, mint őhozzá tartozók. Mint az Isten országának a részesei, örökösei. Mint az Isten ígéretének a látói, a tapasztalói. Szent testvéreim, nem azért, mert tökéletesek lennénk, hanem azért, mert Istenhez tartozunk. Testvéreim, nem barátaim. Testvéreim, akiket nem én választok, hanem test és vér szerint hozzám tartoznak. A vér választ, nem én döntésem ez. Éppen ezért szólítja így a zsidókhoz írott levél szerzője a gyülekezetet, és most az ő levele által, az ő igéje által szólítom így én az Orosházi Evangélikus Gyülekezetet, annak minden tagját, szent testvéreim. Erre a névre magunktól nem vagyunk méltóak. Sőt, újbóli elbukásainkkal csak azt bizonyítjuk, hogy méltatlanok vagyunk erre a kitüntetésre, erre a megszólításra, szent testvéreim. És mégis a mai ünnepnapon, a mai vasárnapon így szólítatunk meg, és a megszólításnak az indoklása is itt van a levélben, mennyei elhívás részesei. Ezért, amikor méltatlanságunkról gondolkodunk, ott van mellette az ígéret, ott van mellette az Isten kitüntető szava, üzenete is, szent testvéreim, mint akik a mennyei elhívás részesei. Kitüntetettek, kiválasztottak, meghívottak, megszólítottak vagyunk. És a középpontban természetesen Isten hívó szava van, mint ahogy az egész Isten tiszteletünknek, énekeinknek, imádságainknak, igéinknek a középpontjában, a mai vasárnapon Isten hívó szava áll. Isten hív és vár minket, elvár minket. Mint ahogy a nagy vacsora gazdája készült a nagy vacsorára, emlékezzünk az oltár előtti igében, a Lukács evangéliumában. Kiszólít így meg minket, szent testvéreim, mennyei elhívás részesei. Nagyon kérdéses, hogy ki a zsidókhoz írt levél szerzője, mai napig nem tudnak a teológusok és bibliamagyarázók megállapodni abban, hogy vajon ki lehetett a szerző. Egyesek szerint Pál apostol, mások szerint más. Kinek írta, kiknek írta ezt? Ebben sincs megállapodás, ebben sincs végleges döntés. Van, akik azt mondják, hogy zsidó keresztjéneknek írta a levél szerzője ezt a levelet bátorításul. Éppen ezért kerül elénk a mai alkalommal például Mózesnek az alakja. Mózes, aki kivezette Egyiptomból a népet, és a pusztai vándorlás során vezette őket végig. Mózes alakja kerül elénk, aki a zsidó keresztjének számára bizonyára nagyon sokat jelentett. Más azt mondja, hogy pogány keresztjéneknek íródott ez a levél. De azt gondolom, hogy e fölött való gondolkodásunk, meditálásunk vagy dilemmánk nem is olyan fontos igazából, hiszen a mai alkalommal nekünk szól, minket szólít meg így az ige. Ma a Szentlélek által Isten így szólít meg minket igéjében, szent testvéreim, mennyei elhívás részesei. Figyeljetek hitvallásunk apostolára és főpapjára, Jézusra, aki hű az ő megbízójához, ahogyan Mózes is hű volt az ő egész házában. Az első és legfontosabb üzenete a mai igénknek, hogy figyeljetek, kire is? Jézusra. Jézusra, akit így nevez a levél szerzője, hitvallásunk apostola és főpapja, Jézus, aki hű volt az ő megbízójához. Zűrzavaros világunkban, amikor sok információtól csak kapkodjuk sokszor a fejünket, mire is figyeljünk oda, mi a legfontosabb, mi az, ami esetleg minket is érinthet. Amikor töredékidő van arra, hogy egy-egy fontos témakörrel foglalkozzunk, mert már jön a következő információ, és nem érünk rá arról gondolkodni, az előzőről gondolkodni. Mindenki rohan a maga boldogulása és feladatai után. Ebben a világunkban hangzik az intés, hangzik a felszólítás, figyeljetek. Figyeljetek hitvallásunk apostolára és főpapjára, Jézusra. Szánjatok rá időt, szánjatok rá energiát, szánjátok rá a gondolataitokat, hogy ővele foglalkozzatok, hogy az ő példáját, az ő cselekedeteit, az ő tanítását vegyétek alapul. Jézust állítja középpontba. Jézust, az Istennek a fiát. Jézust, aki Isten fiaként nagyobb, mint Mózes, mert Mózes csak szolga, az Isten küldöttje, viszont Jézus, az Isten fia, akinek különleges kapcsolata volt és van az Atyával, tudjuk nagyon jól, János evangéliuma sokszor ír erről, erről a bensőséges viszonyról, erről a személyes kapcsolatról. Nem véletlenül mondja Jézus, aki lát engem, látja az Atyát is. Mózes és Jézus viszonyát egy képpel világítja meg, méghozzá a ház képével, Az építő maga az Isten, a ház pedig az Isten népe, azaz mi vagyunk. Mózes hű az Isten népéhez, mint szolga, Krisztus pedig hű az Isten népéhez, mint fiú, mint az Istennek a fia. Az Isten népe pedig, zsidókhoz írt levél szerzője szerint is, nem más, mint Krisztus egyháza, a mi gyülekezetünk is. Isten népe, mi vagyunk. De folytatódik az ige, méghozzá eléggé furcsán, azt mondja, ha a bizalmat és a reménység dicsekedését mindvégig szilárdan megtartjuk, akkor tudunk Isten népévé válni. Akkor leszünk mi ez a bizonyos ház, amit képként elénk tár a levél írója. Ha a bizalmat és a reménység dicsekedését mindvégig szilárdan megtartjuk. Némi gondolkodásra buzdít ez az igerész, hiszen ahányan vagyunk, annyiféleképpen gondolkodunk-e különleges megközelítésről. Mi az, hogy a bizalmat megtartjuk? Mi az, hogy a reménység dicsekedését megtartjuk? Mit jelentenek ezek a szavak? Ahányan vagyunk, annyiféleképpen tudnánk erről vallani, akár személyes tapasztalataink alapján is, annyiféleképpen tudnánk hitvallást mondani, annyiféleképpen tudnánk személyes tapasztalatainkból elmondani azt a másiknak, hogy miképpen tudjuk ezt a bizalmat megjeleníteni a mi életünkben, és miképpen tudjuk a reménység dicsekedését megjeleníteni az életünkben, és amellett szilárdan kitartani. Mit jelent ez a mi számunkra? Érdemes végig gondolni egyenként. Meg kell tartanunk a bizalmat. Én magam ezt a megközelítést választottam most. Ez a bizalom számomra azt jelenti, hogy az Istenbe vetett hitemet meg kell tartanom. És ezt tudjuk nagyon jól, hogy nem rajtunk múlik ugyan, de természetesen tehetünk érte. Kérhetjük a Szentlélek megvilágosító erejét, kérhetjük az Isten üzenetének az útmutatását. Az Istenbe vetett hitet kell megtartanunk, amikor arról beszél az ige, hogy a bizalmat meg kell tartanunk mindvégig szilárdan. Valamint természetesen hozzá tartozik szorosan ehhez az Istenbe vetett hithez a bizalom építése a keresztjén közösségben. Nagyon jó lehetőség, nagyon jó alkalom volt erre a tegnapi nap, amelyről majd a hirdetésben egy kicsit bővebben is beszámolok. Keresztjén gyülekezetünkben, evangélikus orosházi gyülekezetünkben a szolgáló csoportoknak a vezetőit és a tagjait hívtuk meg egy csendes napra, hogy együtt gondolkodjunk, kiértékeljük a múltat, és együtt gondolkodjunk a jövőnk felől. Nagyon jó ötletek, megvalósításra váró ötletek születtek ebben a közösségben. És mit jelent vajon az igének a másik része, amire most ráirányítjuk a figyelmünket, a reménység dicsekedése? Olyan furcsa összetétel ez, olyan furcsa meghatározás ez. Mi ez a reménység dicsekedése? Első hallásra nekem ellentmondásnak tűnik. A reménységgel hogyan dicsekedhetnék, hiszen a reménység nem az enyém. Hogyan dicsekedhetnék vele? Egy képet hozok ide, ami megvilágosítja számunkra az egyik jelentését ennek az igerésznek. A gyermek bizakodását hozom ide, mint képet. Minden ellenséges hatalommal, minden őt fenyegető veszéllyel szemben egészen bizonyos abban a gyermek, hogy az ő apukája vagy anyukája, az ő szülei meg fogják védelmezni őt. Az ő oltalmuk fontosabb mindennél. Akár egy kicsin gyerekről van szó, akár egy nagyobb gyerekről, akit mondjuk a játszótéren gúnyolnak. Az én apukám erősebb. Talán mondtuk mi is annak idején, gyerekkorunkban ezt. Ez a reménység dicsekedése. Hogy tudom nagyon jól, hogy ő megoltalmaz, ő megment minden veszedelemtől. Tudom nagyon jól, hogy az én apukám erősebb, még akkor is, hogyha a másik gyereknek sokkal izmosabb az apukája, biztos vagyok abban, hogy az enyém megvéd. Ez számomra a reménység dicsekedése. Ez a sziklaszilárd hit a dicsekedés alapja. Bárha tudnánk mindannyian ilyen gyermeki bizalommal lenni és dicsekedni a mi Istenünkkel, Az én apukám erősebb. Az én mennyei atyám a legerősebb. Nincs az a hatalom, nincs az a magasság vagy mélység, nincs az a betegség, nincs az a megtörettetés, nincs az a megpróbáltatás, amiben az én mennyei atyám ne tudna segíteni nekem, és ne tudná megmutatni az abból kivezető utat. Bárha tudnánk ilyen gyermeki bizalommal tekinteni a mi mennyei atyánkra, bárha tudnánk ilyen mennyei bizalommal dicsekedni, a reménység dicsekedésével. Az igénk, a felolvasott ige szakaszunk végén pedig a 95. Zsoltár szavait idézi a levél írója: ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket. Szent testvéreim! Nincs is más feladatunk, nincs is más lehetőségünk, nincs is más reménységünk. Szent testvéreim! Figyeljetek Jézusra, aki ma is ad sok örömet nekünk, ad okot a háladásra, de nehézségeket is ad, hogy egyedül benne, a mi Urunkban és megváltónkban bízzunk. Amen. Imádkozzunk. Istenünk, mennyei atyánk, köszönjük, hogy te újra és újra hívsz minket. Add, hogy hívó szavadra, örömmel, bátran induljunk. Amen.